Jó napot kívánok! Életre szóló könyvek szerintem azok, amelyeket bizonyos fordulópontokhoz tudunk kötni, eseményekhez, felismerésekhez, döntési helyzetekhez. Olyan olvasmányélmények, amelyekre évtizedek múltán is emlékszünk. Ha ilyen könyvekről beszélgetünk, szó eshet célokról, karrierről, kapcsolatokról, változásokról és kalandokról, tehát ennek a sorozatnak az interjúi lényegében könyvajánlók is, csak éppen nem szerzőktől vagy fordítóktól, hanem olvasóktól. Művészektől, akiket például színpadról vagy filmből ismerünk. Fodor Anna Mária színésznő az első beszélgetőtársa, szenvedélyről és elhivatottságról is szó lesz majd, és kiderül, miért sósak a könyvei.
Róla tudom, hogy nagyon-nagyon szeretsz olvasni, minden fontos neked, most ami már betű. Igen, nem volt ez mindig így?
Nem.
Na miért?
Pedig abban nőttem föl, hogy nálunk mindenki olvasott, és hát anya az összes pöttyös könyvet, a körkép sorozatokat, a szép versek sorozatot, a Rivaldát, és hát bármiféle könyvet megtaláltam a polcunkon, és tényleg úgy láttam anyát, tehát nekem ez egy ilyen fontos kép, hogy ő olvas bárhol, és még most is héven és metrón. De valahogy nem fertőzött meg akkor. És valahogy 17-18 éves koromban, amikor úgy körülbelül körvonalozódott, hogy a színház érdekelne, akkor kezdtem el falni ezeket, ugyanis ezekben ugye színdarabok, vagy színpadra írt drámák vannak, és ugye mindegyik elején ott van, hogy melyik színházban mutatták be, mikor, ki rendezte, kik voltak a szereplők, és hát én nekem ettől csurgott a nyálam. És hát ilyen fontos olvasmányaim voltak, hogy minden hónapban vártam, hogy kijöjjön a színház újság. Ha Velencén nyaraltunk, ott is el kellett menni hónap elején, valamelyik újságárusnál föl kellett lelni, és meg kellett találni.
Akkor ahol... volt filmszínház muzsika?
Nem, akkor nem? Már színház volt, viszont ahol Agárton nyaraltunk, annak a háznak a tulajdonos nénie, ő gyűjtötte a film színház muzsikákat, tehát, hogy én ezektől oda voltam, és abszolút megfertőzött. És hát az egyik Rivalda, a 89-90-es Rivalda volt az egyik bibliám, legalábbis a benne található Nagy András írta annak Karenina pályaudvar, ami teljesen rabulejtett, és én azt gondoltam, hogy ez én vagyok, ez az én sztorim.
És akkor már olvastad az annak Karenina?
Nem, aha, nem, nekem ez előbb jött.
És mi volt az, ami megfogott?
A szenvedése. Abszolút ilyen zárkózott csaj voltam, és a szenvedélyem az inkább színpadon jött ki, mint sem, hogy faltam volna a férfiakat, csupa plátói szerelmem volt, naplót írtam róluk, nagyon vicces visszaolvasni, és hát ezekben az olvasmányokban éltem meg, és éreztem azt, hogy igen, ez közös mondatok, akár Annával, akár Vronszkijjal, mert hogy a férfi oldalról is a gondolatok azok is nagyon megérintettek. Ugye László Zsolt és Andorai Péter játszotta a két férfi főszereplőt, és mindkettő nekem nagy férfi ideál volt tehetségileg is, és férfi ügyileg is.
Jól értem, hogy akkor tulajdonképpen drámákkal kezdtél el olvasni.
Igen.
Igazán olvasni.
Igen.
Azért ez egy teljesen más befogadó élmény.
Igen, meg valahogy arra emlékszem, hogy jártam színházban, de kisebb koromban ez a színház újság, abban is voltak ilyen színházi mellékletek, és mindig csatoltak egy-egy drámát hozzá, és akkor igazából ezekben éltem, tehát hogy előbb olvastam el a mondjuk a Rettenetes szülők kritikáját, amiben nekem Takács Kati az első csodálatos, illatos élményem a színházból, mint hogy láttam volna. Ez azt hiszem Ács János rendezte. Tehát, hogy azokból a lapokból, vagy ezekből a könyvekből tudtam a színház képemet, vagy fikciómat, és mert hogy tulajdonképpen csak az volt, és aztán amikor egy kicsivel nagyobb lettem, akkor mentünk ilyen esti színházba, és utána láttam meg igaziból a Rettenetes szülőket, tehát addig mindent igen csak így elképzeltem, és így valóban a drámák voltak. És hogy nem csak a dráma, hanem a drámaiság az, amivel bizony nagyon nagy párhuzamot éreztem. Az én kis tinédzser szenvedő, mint ahogy szerintem bármelyik tinédzser szenved, és nagyon sajnálja magát, és az élet az nagyon nehéz, és a szerelmek nehezen múlnak, nehezen jönnek, és még amíg van, az akkor is nehéz, tehát abszolút ezt éltem, és nagyon szerettem együtt szenvedni ezekkel a hősökkel.
A ki vagyok én kérdés, az kamaszkorban jött neked, vagy később?
Sok mindent keresek, de ez tök jó biztonságos, hogy azt a gerincet, megvonalat, azt kiskorom óta igen tudom, hogy én ezt szerettem volna, ezt a szakmát, és ismert akartam lenni, aminek most már látom a hátulütőit is, de az, hogy még most is keresgélem, az szerintem tök normális. Szerintem ez örök dolog, és az egy biztonság, hogy tudom, hogy mi vagyok, de az, hogy rengeteg dolog érdekel még ezen kívül, mindenféleképpen olyan, ami kreatív, az is biztos.
Mesélj róla, hogy mi minden érdekel téged. Ezt tudom, hogy terveztél díszletet.
Igen, meg a jelmez világa is nagyon érdekelt mindig. Nagyon szerettem próbákat fotózni. Most egy kicsit visszafogottabban vagyok. Tehát ha éppen van színház ebben a gyönyörű időszakban, akkor azzal foglalkozom, hogy színészileg mit tudok csinálni. De mint kreatív dolog az életemben fontos például a kertünk művelése is. Szóval nekem ez is kreatív, vagy akár, hogy azt a kis házat, ami rajta van 40 éve, azt, hogy próbálom megfelújítani, imádom a földet fogni, és művelni, és magot vetni, és aztán látni, hogy mi lesz belőle.
Az, hogy létrehozol egy társulatot, tehát például, hogyan a Kortalan Kortárs három évig ment, egészen formabontó volt, amit csináltatok.
Igen, ezt szépen összehoztuk, és most tényleg csak azért van parkolásban ez a Kortalan Kortárs, bár most ugye tervezzük a folytatását. Uh-huh. De hogy Herceg Adrián, Bodor Németi Gyöngy és Járó Zsuzsi, akikkel újra elkezdtünk kortárs műveket olvasni, és teljesen beleszerelmesedtünk ebbe, hogy egy-egy témára mennyi mindent lehet megfogalmazni, vagy ihletődni. És például ez a Kortalan Kortárs miatt olvastam el a Szabó Győző Toxikoma című könyvét is.
Amit elhoztál, igen, mint fontos, meghatározó könyvet.
Igen, és azért is, mert hogy kollégámnak mondhatom, és ugye most készül belőle egy film is, ami nagyon izgalmas, és nagyon magával ragadó volt. Valamennyire ismerem a Győzőt, de mélyebben nem tudtam erről a nyílt titkáról, és megrázó volt, és nagyon máshogy nézem már őt. Tisztelettel vagyok iránta és az ereje iránt.
A szenvedély része volt a meglepő ebben a könyvben, tehát hogy hogyan tudja magával ragadni ez az ember, vagy pedig a fájdalom része, vagy a veszteség része, hiszen arról is ír ebben a könyvben, hogy mi mindent veszített, és hogyan állt talpra.
Nyilván a szenvedély, nem tudom én, minek vagyok a függője, de ez a téma, ez a drog téma, mint ahogy egy-egy elveszített szerelem után is úgy éreztem magam, mint egy függő, akitől elvették a szert. Talán ehhez tudnám a nélkülözést hasonlítani, de ezt az utazást, amit ő megélt, én ezt nem ismerem. Ez nem az én világom. Viszont nagyon megrendített, és nagyon magával ragadott, és azt hiszem én a Győzőt akartam jobban megismerni és megérteni, és ezt én megkaptam a könyv által, meg nagyon érdekes, nyilván ez egy igaz könyv, és azt is olvasni benne, hogy álltak hozzá a kollégái, hogy segítették, és hogy mennyi minden kell ahhoz az ő erején kívül, hogy érdemes legyen kimászni bármiből. Legyen az drog, vagy bármiféle szomorúság, vagy szenvedély, ami hát jó, pedig éget.
Nekem az érdekes, hogy én úgy ismerlek téged, mint aki nagyon szereted kontroll alatt tartani a dolgaidat. Tehát szereted, ha tudod.
Fegyelmezett vagyok.
Igen. És akkor arra gondoltam, hogy talán valami egzotikum számodra, hogy...
Abszolút, csak a vonzódás, csak. Meg azért nagyon hatással volt rám az őszintessége, meg az űzöttsége, amit én simán létre tudok hozni. Bármilyen veszteségtől, vagy jótól, vagy szerelemtől.
Tehát el tudsz veszni dolgokban, de úgy, hogy közben pedig szereted, ha nálad van a kontroll.
Nekem a színház így megy, hogy fegyelmezett vagyok. Vagy úgy ment a sport is, hogy fegyelmezett vagyok.
Mit sportoltál?
Én tornáztam, de elég sok mindent kipróbáltam, és valahogy az ugye esti edzések is voltak, meg tesitakozatos suliba is jártam, nekem nem fért bele a kicsapongás, és valahogy úgy tudok egyenes lenni és egybe lenni a színházban is, vagy akár, hogyha szerencsém van, és forgathatok egy nyáron, mit tudom én, 35 napot, hogy nem engedhetem el magam. És igen, ez lehet, hogy rossz is más szemében, hogy nem vagyok olyan lazad, de aztán, ha annak vége, akkor tudom, ismerem azt az erezdel a hajam dolgot.
Kívülállóban van egy ilyen elképzelés, hogy minden tapasztalatot föl tud vinni a színpadra a színész. Igen. És nem tudom, hogy azokat a nehézségeket, amit esetleg az elmúlt időszakban megtapasztaltál, ezt a fogod tudni valaha használni?
Biztos, hogy fogom. Elég szemérmes vagyok, és nagyon sok időmbe telt, amíg színpadon nem voltam szemérmes, hanem egyszer csak elkezdtem beleengedni magam, de ez előfordult velem a felvételin is, tehát ott is beleengedtem magam, legalábbis azt mondják, hogy talán ezért vettek föl annó.
Mivel felvételizte?
Egy nagyon szép moldvai csángó népdallal, az Egész Élet című Gyurkó László drámából a nő monológiával, amit sokat hallgattam lemezen a Rutka Évától, a Keliten, meg valami bábos jelenetem volt.
Mert hogy bábos?
Bábszakra jelentkeztem, igen. De hát a többit azt nem úgy kellett, nem volt előttem paraván, se baba, se semmi. De hogy aztán nyilván elkezdtem megnyílni, és természetesen ez a rendezők bizalmától is függött, meg az én biztonság érzetemtől, hogy hogy engedem bele magam bármibe, vagy hogy éreztem meg mondjuk 10 évvel ezelőtt, hogy nem érdemes nem beleengedni magam, hanem igen, ha minden nap kell sírni, akkor minden nap kell sírni, hogy nem lehet visszakapni azokat a pillanatokat, azt ott kell kijátszani, de volt olyan időszak, amikor a Veszedelmes Viszonyokat próbáltuk, és nem volt szerelmem, és közben meg ugye egész nap azt próbáltam, hogy szeretkezek, csókolózom, és hogy minden nem igaz, és valakinek a szerelme vagyok, és én is szerelmes vagyok, és közben aztán bandugoltam haza az Andrásin, és úristen, tehát ez egy őrület tud lenni egyébként. És most, hogy 40 évesen még tapasztaltabb vagyok, akár negatív és rossz dolgok is történtek velem, vagy nagyon sűrűn értek ezek a fájdalmak vagy veszteségek, hát biztos, hogy fel tudom használni, meg a Pintér Bélánál is már a legutolsó bemutatón fel tudtam sajnos használni ezeket, de...
Ami mi volt?
Mi a vérvörös, törtfehér és méregzöld, de amikor felvételiztem 19 évesen, tényleg plátói szerelmeim voltak, és plátói gondolataim az életről, és mégis meg tudtam valamit jeleníteni, tehát, hogy nem kell ehhez ekkora nagy tapasztalat, és inkább ne legyen ekkora sok, sok fájdalmam és nehézségem, de igen, ezt belerakjuk.
Akarsz arról beszélni, hogy a mostani előadásban kit játszol?
Több szerepet játszom, az első nő a vírusról beszél, és az elhalálozásokról. A második szerepem, aki kicsit ugrál az időben, jelenben, jövőben, múltban, ő pedig terhes, babát elveszít, és zokogva veszekszik a férjével. Tehát, hogy szenvedélyes dolgok, és kézzelfogható, esetlegesen tapasztalt dolgokat kell ott játszani, ami nagyon megmozgatott, és nagyon-nagyon különleges élmény volt.
Mennyire tudja egy színész, hogyha már a kontrollról beszéltünk, kézben tartani az életét ma? Kíváncsi vagyok, hogy arra van-e hatásod, hogy hogyan alakul a karriered?
Most nagyon sok beszélgetést hallgatok. Például a Magánbeszélgetések sorozatot is hallgatom, ami a Jussz Lászlónak a régi beszélgetése is, meg újak is.
Nagy színészekkel.
Igen, és a Gobi Hildát is, és Zente Ferenctől kezdve a Bárdi Györgyig, de politikusokat is, vagy Vitrai Tamást is. És ezért is szeretek ilyen önéletrajzi könyveket olvasni, mint például a Sophia Loren Tegnap, ma, holnap című könyve, már annyira helyre rak, és igaz, nem járok speciálisan pszichológushoz, de annyira jó, nem is azt mondom, hogy meditáció vezetés közben ezeket hallgatni, mert eleve a vezetés is tök jó meditáció, hanem valahogy helyre rakja bennem azt, hogy például én tavaly előtt abba akartam hagyni ezt az egészet, már a pályámat, de azt a tapasztalatot meghallgatni esetleg kollégáktól és idősebb emberektől, akik tényleg valamit tudnak,
hogy ez egy időszak,
hogy miért lehet szeretni ezt a pályát, mik benne a gyönyörűségek, mert így elveszített a hitemet tulajdonképpen mindenben, és hogy újra beleszeressek ebbe az egészbe. Persze az is érdemessé tette nekem ezzel küzdeni, hogy a Pintér Bélához kerültem például, vagy valaki fölemelt, és azt mondta, hogy te pont kell lesz. Nem tudom, lehet, hogy mi is választunk a szakmában, de szerencsés, ahogy engem így kihaláztak emberek, és akik úgy nagyon-nagyon bíztak, azok a meghatározó munkáim. És ebből olyan 4-5 van, amióta a főiskolában iskoláról kijöttem, az kb. 15 éve. És nem azt akarom mondani, hogy kevés, de durva, hogy most így visszanézegetek, vagy lapozgatom az életem könyvét, és hogy szerencsés vagyok, meg van, amit jól csináltam, van, amit nem jól csináltam, de hogy tényleg az egy kezén meg tudja számolni egy mondjuk egy 40 éves ember, én, hogy mennyi olyan bizalom volt, ami előrelépés volt abban, hogy nem mindig ugyanazt játszam, hanem jött egy iszonyú mély drámai feladat. A Bűn és bűnhődésből írta a Hársink Hilda egy Szonya című drámát, előadást, ahol a Szonya szemszögéből nézzük Raskolnikovot is, és az egész Bűn és bűnhődés történetét. Ezt Szabó Máté rendezte, és tényleg nem gondoltam volna, hogy ilyet én kaphatok, de akár amikor a Mátyás Járon rendezte az Átok című sorozatot. Az is egy olyan figura volt az életemben, ami egy teljesen más, komoly, gonosz, fura figura csaj volt, de azzal párhuzamosan jött a Munkaügyek című sorozat, ami meg egy teljesen más véglet. A legszínesebb őrült nőt játszhattam. És akkor ez három, és akkor még kettő volt így talán a Bélánál is. Nagyon sok meghatározó jó dolog van. Van, ami azért meghatározó, mert benne van abban a palettában, amitől én érdemesnek gondolom, hogy ezt csináljam.
És amikor a nagy színészeket hallgatod, őnekik voltak ugyanilyen megtorpanásaik, vagy ilyen kritikus időszak, amikor azt mondták, hogy jó, el kell menni erről a pályáról?
Igen, és ez például sok erőt ad ahhoz, hogy igen, ilyen történik az emberrel, vagy hogy történik olyan, hogy meghal az apukám, hogy én ezeket soha nem gondoltam, vagy hogy elveszítem életem párját, mert akkor azt gondoltam, hogy ő az életem párja, igen, tehát úgy éltem nagyon sokáig, mint egy királylány, 100 000 illúzióval, és akkor, hogy ezek lerombolódhatnak, és igen, és a hitem jön vissza, visszarántanak ezek a beszélgetések, meg tényleg gyógyítanak, nagyon érdekes.
Azért fogadlak erről, mert ugye én is olvastam ezt a Sophia Loren könyvet, és nagyon nagy élmény volt, és egészen komoly megdöbbenés az, hogy egy ünnepelt világsztár, akiről azt gondoljuk, hogy egyébként milyen diadalmenet az ő élete, hogy micsoda küzdelmek is voltak az ő életében. Amikor te találkoztál ezzel a könyvvel, ezzel az önéletrajzzal, akkor a színészségedben, a nőiségedben, a kibírásban, vagy miben számított ez a könyv?
Castiglioncellóban kezdtem el olvasni ezt a könyvet, és nagyon vicces, hogy egy kis hajón is utaztunk, és folyamatosan kezdtem el látni azokat a képeket, mert hogy vannak képek is a könyvben, nem csak az életéről szól, és a szerelméről, az ételek iránti imádatáról, a főzésről, a gyerekeiről, vagy a leveleiről, és hogy Olaszországban voltam, és tényleg ez a falu, ahol nyaraltunk, ez egy 5 perces falu, és lementünk a tengerpartra egy másik úton, ahol volt 5 garázs, az egyik garázs nyitva volt, teli fotókkal és tárgyakkal, és ült előtte egy 80-valahány éves bácsika, és olyan nagyon érdekesnek tűnt, és így megálltunk, és így néztük, hogy ez most itt micsoda, és kiderült, hogy az ő barátja Marcello Mastroianni volt, és Sophia Loren is nagyon szép kis barátságot ápolt vele. És tulajdonképpen annyira közel kerültem, és kézzelfoghatóvá vált ez az egész világ, hogy akkor meg még inkább azt éreztem, hogy ez most nem véletlenül van a kezemben, és nem véletlenül tanulok tőle, vagy akár a történeteiből. Nagyon jó kis könyv. És nagyon érdekes, hogy tényleg úgy kezdte, hogy voltak ilyen képregények, filmes képregények, és ő volt a Csini Baba, a hosszú lábú, vastag szájú, gyönyörű szép színésznő, akibe egyszer csak valaki belelátott egy asszony meg a lánya történetet, és hát akkor is gyönyörű szép, naivan és szerényen ír erről az információról is, amikor egyszer csak megtudta, hogy ezért ő díjat kap, és ez is egy akkora bizalom, hogy valaki bízott benne annyira, hogy ő ezt is el tudja játszani.
Hogyha például az van, hogy kapsz egy szerepet, aminek egyébként az alapja, vagy valami kapcsolódó eleme egy könyv, akkor elolvasod?
Fontos az eredeti is. Igen? Hát a Bűn és bűnhődés, tehát az, hogy én 40 fokban a Rovinyi tengerparton Bűn és bűnhődést olvasok, hát az egy mekkora hülyeség, és nehéz is odafigyelni, de nem, mert azt éreztem, hogy ez most én vagyok, és ez most véremmé kell, hogy váljon. És a legtöbb könyvem sós, mert talán nyáron még jobban szeretek olvasni. De igen, fontos az eredetie mindennek.
A váltás-változás az mennyire fontos. Egyrészt az hogyan éled meg, másrészt meg mennyire volt sok az életedben.
Meghatározó férfiak vannak az életemben, akik akár a változást is gerjesztették, meg akár a veszteséget, akár a szerelmeket, tehát ezek így fontos pontok, de meghatározóak a halálok az életemben, amikor megtudtam azt, hogy mi az a fogalom, hogy nincs. És hát tényleg a harmadik helyen áll az, ami a szakmám, amit én gyerekkorom óta akartam, de mégis a harmadik helyen áll, most éppen 40 éves koromban. És a mérföldkövek nyilván az Új Színház, a Thália Színház és most a Pintér Béla. De igen, iszonyú nagy változások voltak, nagyon nagy szülések, amikor éppen én döntöttem arról, hogy eddig s ne tovább, és hát rámentem, igen.
Tehát ez nehéz neked váltani, vagy dönteni?
Nagyon nehéz, nagyon. Mostanában közelebb van hozzám az, hogy ez egyszerű, tehát igen vagy nem, és utána ki lehet színezni a dolgokat. Meg valahogy a tavalyi év végén vonalat húztam, és minden, ami gyáva, és nem visz előre, vagy stoppol engem, vagy nem őszinte, azt próbálom magam mögött hagyni, és úgy tűnik sikerül, remélem ez nem a keménységemet mutatja, hanem az erősségemet, és remélem, hogy nem fordul át ijesztőbe.
Fodor Anna Mária színésznővel beszélgettünk az Életre szóló könyvek sorozat első adásában. Hogy milyen könyvekről mesélt? A Rivaldáról, Sophia Loren Tegnap, ma, holnap című könyvéről, és Szabó Győző Toxikóma című önéletírásáról. Csak mondom, hát ha elolvasnák. Köszönöm a figyelmüket, és további kellemes rádiózást kívánok.